két nappal ezelőtt jött ez az erős, nagyon erőteljes kijelentés, ami eléggé mély, és az az igazság, hogy én megrettentem ettől a kijelentéstől. Ugyanakkor gyönyörűséges és csodálatos. Azért volt félelmetes számomra, mert hatalmas felelősség az, és nem játék az, amit kaphattunk, bár ezt gondolom, ti már mindnyájan megkaptátok és megéltétek. Úgy látszik, hogy nekem Isten még rá kell mindig, hogy erősítsen erre, hogy mindez nem játék, amiket mi kaphatunk, és mindez mekkora csodálatos dolog, mekkora ajándék, amiket mi kaphatunk. Tehát ésszel ezt nem tudjuk felfogni, én legalábbis nem tudom ezt ésszel felfogni, hála Istennek, mert abból csak baj származna. De egy újabb mélységes kijelentést kaphattam atyánktól, mégpedig a pusztító utálatossággal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy fogom tudni ezt elmondani. Az a lényeg, hogy amiről ti beszéltetek abban az utolsó hangfelvételben, pontosan ki egészíti és pontosan leegyszerűsíti azt, amit a pusztító utálatosságról kaptam. Egy valamit kaphattam kijelentésnek, és el is fogom mondani úgy, ahogyan kaptam, és úgy, ahogyan atyánk vezetett. Az első kijelentés az volt, hogy rávezetett, ahhoz az igerészhez vezetett atyánk, amikor Jézus az utolsó időkről beszél, hogy sokan fogják majd nektek azt mondani, hogy íme ott a Krisztus, íme itt a Krisztus, és ne higgyetek neki. Fogják mondani azt, hogy íme a belső szobátokban van, vagy íme a pusztában van, de ti ne higgyetek neki. Tehát nem szó szerint idéztem, így jutotta eszembe atyánk, akkor elolvastam ezt az igerészt, én most ezt nem fogom felolvasni, hiszen mindannyian tudjátok, hogy melyik igerészre gondol atyánk. És pontosan, amikor ezt elolvashattam, tovább olvastam, és kaptam a kijelentést a pusztító utálatosságon. És a pusztító utálatosságnál egy hatalmas, tehát a lélek is szólt, és elolvasva pedig egy hatalmas szúrást érezhettem a lelkemben. Utána néztem annak, ugye, mert azt írja ott az írás, hogy amiről Dániel is ír a pusztító utálatosságról. Elolvasva azt a részt, még jobban ráerősített a lélek, hogy mi a pusztító utálatosság, és még nagyobb dolgot jelentett ki. Ír arról az írás az új Jeruzsálemnek az épüléséről. Jézus is beszél az új Jeruzsálem épüléséről, és a Jelenések könyvében is van szó az új Jeruzsálem épüléséről. És hát én meg voltam döbbenve, hiszen megérthettem, hogy az új Jeruzsálem az valójában az, amit mi építhetünk. És ezt lélek által értsétek, tehát nem emberileg, amit építhetünk, de végül is kell az emberiség is hozzá, úgy, mint test, hogy megcselekedje, amit atyánk mond. Tehát azok, akiket elhívott atyánk személyesen, és kiáltó szó által, és általatok belett mutatva az, és el lett hintve a világban, és nem csak Magyarországon, tehát ezt is kijelentette atyánk, hogy ez nem csak Magyarországon. Több országban ki lett jelentve, és több ország emberei, gyermekei, akik meg akarták hallani, meghallották ezt az üzenetet mindannyiunk által, akik az Istennel való személyes kapcsolatról beszélnek. Nektek jelentette ki atyánk, és ti kezdtetek el erről beszélni. És úgy csatlakozott hozzá a többi gyermek. Ezáltal, hogy ezt mi így bemutathattuk a bűnvallással, a szembesüléssel együtt, valójában ezt jelenti az új Jeruzsálemnek a felépülése. Így épül fel az új Jeruzsálem, és mi, akik bizonyságot teszünk az Istennel való és Krisztussal való élő kapcsolatról, valójában így építjük fel az új Jeruzsálemnek a falait. Emberi füllel halva ez megbotránkoztató és nevetséges. Nekem is az volt. Az én agyam kinevette először azt, amit sugott a lélek, majd pedig megbotránkozott ezen, majd pedig végül megijedt, mert megérthettem, hogy ez mekkora felelősség, és mekkora hatalmas dolog az, amit mi kaphattunk atyánktól. Tehát szó szerint arra lettünk elhívva, hogy az új Jeruzsálemet, az új szent földet mi felépítsük. Hogyan épül fel a szent föld, és ugye itt majd visszatérek, itt kerül majd képbe a pusztító utálatosság, és az a dolog, ami felütötte a fejét, és terjed azok között, akik rátaláltak erre a kapcsolatra. Tehát így épül fel valójában a személyes kapcsolat által, ami olyan, mint egy házasság, tehát amikor egy férfi és nő házasságot köt, akkor ők egy új házba költöznek. Ez ugye a valóságban is általában megszokott történni. Új házba költöznek, és elkezdik azt szépíteni, elkezdik azt építgetni, stb. Így kapunk ugye mi is új házat a Krisztussal való házasság után, a vele való személyes kapcsolat által, amikor mi a vőlegénnyel házasságra lépünk, így kapunk mi is egy új házat. Viszont ez az új ház nem más, mint a templom. Ez a templom, és ez úgymond a szent hely. Ez lesz a szent éj. Így épül fel valójában a szent éj, ami nem más, mint maga az a szent kapcsolat, az az élő kapcsolat, ami Krisztussal és atyánk lelkével van. Tehát az maga a szentély, amikor az ő jelenlétében vagyunk, amikor ő tanít minket, és az ő lelke által cselekszünk. Az ő jelenlétében vagyunk, ez maga a szentély. És Dániel prófétánál, amikor beszél a pusztító utálatosságról, van egy olyan rész, hogy a pusztító utálatosság, nem biztos, hogy pontosan így van fogalmazva, de az is lehet, hogy a pusztító utálatosság a szentélybe kerül, a szentély ablakába kerül, vagy a templom ablakába kerül. Tehát mi vagyunk valójában a templom, egyen-egyenként is egy-egy templomok és egy-egy szent éjek vagyunk, viszont közösen építve, tehát minden ember, aki megtalálja ezt a kapcsolatot, és minden ember, akinek kapcsolata lesz az élő Istennel, valójában az a templom, az a szentély összetéve, ahogy a világ minden részén, az ország minden részén ébrednek fel gyermekek, úgy épülnek fel az új Jeruzsálemnek a falai. És hogyan kerül a pusztító utálatosság ennek az ablakába, és mi valójában a pusztító utálatosság? Az, amiről valójában beszélhettetek ti is, hogy amikor az ember rátalál erre a kapcsolatra, erre a gyönyörűséges kapcsolatra, a szentélybe betalál, tehát megtörténik a menyegző, az egyesülés az atyánk lelkének és a mi lelkünknek az egyesülése, úgymond, akkor tulajdonképpen elkezd épülni a templom. Elkezd épülni, és így ebben az értelemben már igaz az, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a léleknek a temploma. Tehát ebben az értelemben ez már igaz, nem úgy, ahogy a világ gondolja, és ahogy az ezotéria ezt felhasználta. És mi történik ilyenkor? Az történik, amiről beszélhettem korábban is, amit kijelentett a lélek, hogy ilyenkor ezt a kapcsolatot az ember meg tudja ölni. azáltal, hogy törvényből és saját magát felemelve akarja tovább folytatni ezt a kapcsolatot. Hogyan folytatja ezt tovább? Hát pontosan úgy, hogy elkezdi magát éheztetni, elkezdi magát sanyargatni, elkezd menekülni a bűnökből, elkezd menekülni a rendszerből, és mindezeket felbélyegzi ellenségként, tehát ráteszi a bélyeget úgy a rendszerre, ráteszi a bélyeget úgy a bűnökre, az emberekre, más emberekre, hogy ez az, amivel nem szabad foglalkozni, és elkezd az ember saját erőből ettől megszabadulni. És amikor az ember saját erőből akar megszabadulni ettől, valójában mit tett? Valójában semmit sem tett, mert a fenevad bélyege ugyanúgy rajta van. A fenevad lelkület, az ugyanúgy rajta van, viszi tovább, csak immáron nem a sátánt bélyegzi fel ellenségképpen, hanem a rendszert és azokat a bűnöket, amelyek a világban vannak. Ami igen, igen, fontos, hogy nem a barátunk, de ugyanakkor nem menekülnünk kell előle, nem menekülnünk kell előle, hanem mint ahogy Jézus mondta, hogy megtartassunk benne, mint mécsesek, mint lámpák. Tehát a pusztító utálatosság az úgy kerül a templom ablakába, ahogy a Dániel próféta könyvében is ott van, úgy kerül a templom ablakába, hogy az ego rabul ejti a Krisztussal való kapcsolatot, és emberileg akar ő megigazulni. Tehát a pusztító utálatosság az nem más, mint az emberi erőlködés, az emberi ego, amely észrevétlenül Isten nevében fogja saját magát felemelni és megdicsőíteni. Ez maga a pusztító utálatosság. A Krisztus beszél a végidők jeleiről, és a következő lépés, ami még tulajdonképpen úgymond látszólag nem történt meg, tehát a világban nem történt meg, az már most lelkileg történik, hogy amikor látjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. És aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Ímé előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban van, ne higgyétek el! Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Tehát tulajdonképpen ez történik most, hogy a pusztító utálatosság a szent helyen van. A szent hely az az atyánkkal való gyönyörűséges együttlét, a menyegző, amikor megtörténik a személyes kapcsolat, amikor a ő feltámasztja, az ő szava feltámasztja bennünk a lelket, és elkezdjük őt hallani. Ez maga a szent hely, és a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen. Ez történik. A pusztító utálatosság maga az ego, maga az, hogy önigazultságból elkezdem saját magamat megigazítani. Elkezdem magamat korbácsolni, úgymond ütögetni, sanyargatni, és elkezdem erőből elhagyni a bűnöket, erőből elhagyni a rendszert, amiről ti is beszéltetek, valójában ez a pusztító utálatosság, amikor ezt elkezdi az ember erőből cselekedni, felbélyegezve megint külső dolgokat ellenségnek. Mert miért van a szent helyen? Azért, mert az én a lélek az a szent hely. Amikor belátásra tud jutni a lélek, az a szent hely. És a pusztító utálatosság mit csinál? A pusztító utálatosság megint elkezd külső képeket felbélyegezni bűnnek és ellenségnek, és próbál azoktól erőből megszabadulni az ember, viszont ennek az az eredménye, hogy az ember önigazultá válik, és saját magát dicsőíti meg úgy, hogy észre sem veszi. Tehát Isten nevében, Istennek kedvezve, Istennek úgymond áldozatot bemutatva, tehát saját áldozatot bemutatva akar az ember megigazulni. Tehát fényezni akarja magát, tetszelegni akar Isten előtt, és ez maga a pusztító utálatosság, ami a szent helyre kerül. És igen, azt mondja az írás, hogy mit csináljunk? Mit csináljunk? Tehát vigyázz, mert megtéveszti még a választottakat is. Még a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy íme a pusztába van. Tehát, ha valaki azt mondja nekünk, hogy menjünk és önként vonuljunk a pusztába, és sanyargassuk magunkat, akkor mit mond Jézus? Ne menjetek ki. Íme a belső szobában van. Ne higgyétek el. Tehát, ha valaki azt mondja nekünk, és elkezdi hirdetni, hogy csak akkor találunk rá, hogyha ott hagyjuk a rendszert, és bevonulunk a belső szobánkba, úgymond a házunkba, bezárkózunk, és elvágjuk magunkat a rendszertől, önkényesen, önként, ha valaki ezt mondja, és ezt hirdeti, akkor ne higgyetek neki. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. És mit mond még? Hogy akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe. Akik a ház tetején lesznek, ne szálljanak le, hogy kihozzanak valamit. És aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Tehát ez pont arról szól, ami történik, ha valaki meg akar állítani abban, hogy ugye bizonyságot tegyünk, tehát hova kell menekülni? A hegyekbe kell menekülni, a ház tetejére kell menekülni, úgymond a bizonyságtevésben kell benne maradni, a mezőn kell maradni, hogy ott tevékenykedjünk. És ezzel szemben ugye mi történik? Elindult ez a vallás, tehát ahogy láthattam a lelki szemeimmel, ahogy mutatta atyánk, hogy épül az új Jeruzsálem azáltal, hogy az embereknek bemutathattuk az élő kapcsolatot Istennel. Viszont az ego megtévesztette, a törvény megtévesztette egyes embereket, és nem tudnak erről, és sokan ezt követik. Megtéveszti még a választottakat is, megtéveszti. És akkor a Dániel könyve ezt írja. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad, és az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Nem tudom most ezt így értelmezni, így értem, minden benne van, minden benne van, erre mutatott rá atyánk, ide vezetett, és ez az, amit a szívemre helyezett, hogy elmondjak, hogy így épül az új Jeruzsálem, így épül a szent hely, tehát hatalmas feladatot kaptunk, el se tudjuk ezt gondolni, viszont vigyázzunk mindannyian, én is leginkább, ugye, mert az ego ezt rabul ejti nagyon hamar, és a pusztító utálatosság elkezdi ezt gyilkolni, ahogy Dániel is mondta, hogy a felkentnek meg a felkent megöletik, a messiás megöletik, és senkije nem lesz. Tehát hogyan történik a Krisztusnak a megölése? A Krisztus megölése úgy történik, hogy amikor megvan a személyes kapcsolat atyánk által, akkor az ego és a test elrabolja, átveszi az irányítást, és próbál ő erőből megigazulni, erőből tetszelegni Istennek, és így öletik meg a lélek, azaz így öletik meg a Krisztus. Köszönöm atyánknak, hogy elmondhattam mindezt.